Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Négy újabb F1-es csapat mutatta be a 2023-as autóját, mióta legutóbb beszélgettünk itt a Formula Podcastben. Nagy szeretettel köszöntelek titeket, én Gellér Figergő vagyok, a virtuális stúdió másik oldalán pedig távol-keletről jelentkezik Mészáros Sándor. Szia, Sanyikám!
Egyenesen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből, hogy lokalizáljuk a távol-keletet. Üdvözlök mindenkit, sziasztok, szervusz Gergő!
No, hát hogyha végignézünk a leleplezett immáron 8 Formula 1-es autón, akkor bizony azt láthatjuk, hogy a 2023-as év domináns színe a fekete lesz, hiszen gyakorlatilag az összes autó festésében nagyobb teret kapott ez a szín, mint korábban. És hát ugye ez aligha véletlen műve, egy meglehetősen kézenfekvő magyarázat van erre, jelesül, hogy azokat a bizonyos dekagramokat, amelyeket meg kell találni valahol, azokat igen könnyű így a fekete színnek köszönhetően megtalálni. És így a nulladik kérdésem az lenne hozzá, hogy a bemutatókon mennyire volt téma ez a különböző csapatoknál? Esett-e szó erről, akár itt, akár ott?
Természetesen esett szó erről, hogy mennyire van köze ennek a fekete hullámnak a súlycsökkentéshez, vagy a súlycsökkentési törekvésekhez. A legszellemesebb választ egyébként Fred Vasseur adta a Ferrari bemutatóján, amikor föltették ezt a kérdést, hogy akkor ennek van-e köze a két dolognak egymáshoz, és hogy mennyire elégedett a súllyal. Így lett föltéve exakt módon a kérdés, így tette fel a német kollega, hogy mennyire elégedett a súlya. És akkor visszakérdezett, hogy a sajátommal, vagy az autóéval. Azt mondta, hogy mind a kettővel ki van békülve. Ő egyébként azt mondta, hogy a dizájn az így állt össze, a színvilág így állt össze, hogy az szükség volt a fekete használatára. Meglehetősen polkorrekt választ adott Fred Vasseur erre a kérdésre.
És nagyon érdekes, hogy az összes csapatnál éppen most lett szükség erre a színre, és ugye azért azt hiszem, ez okozhat problémákat is, tehát bizonyos szögből például a Haas és az Alfa Tauri festése egészen hasonló, de legalább a formavilág eltérő valamelyes. No, de alapvetően...
Hogyha én csapatfőnök lennék, és megkaptam volna ezt a kérdést, én azt mondtam volna rá, hogy drága a festék.
Költségsapka.
Igen, drága a festék, ezért igyekezik kezdtünk spórolni ezzel. Nagyon meg vagyok lepve, hogy ezt még csak poén szintjén sem sütött el senki.
Figyelj, van még két csapat hátra, és ugye azt is mondhatjuk, hogy a Mercedes ugye ebben is megelőzte korát, hiszen ők már 3 évvel ezelőtt eljutottak erre a felismerésre. Na de tényleg elsősorban nem a festékekről kell itt beszélgetnünk, hanem magukról, a bemutatókról, mert én azt gondolom, hogy az autókról továbbra sem érdemes nagyon részletebbébe menően beszélni. Nyilván van mit olyan értelemben, hogy azért láthatunk bizonyos dolgokat, például az Aston Martinnál, akik ugye el is mondták, hogy gyakorlatilag a kukába dobták a tavalyi autót kis túlzással, és egy meglehetősen megváltozott koncepcióval támadnak idén. De engem leginkább az érdekel, és remélem, hogy a hallgatókat is, hogy ezek az események, amelyeknek egy részén ugye virtuális formában jelen is voltál, és tudtál, végig tudtad követni a sajtótájékoztatókat és hasonlókat, hogy ezek milyen hangulatban teltek. Ugye az alapján, amit Fred Vasseurről elmondtál, úgy tűnik, hogy egyelőre még tartja a régi formáját vörösben is, apropó vörösben, ugye azt a bizonyos Fredin Red poént, amit itt egy-két adással ezelőtt elnyomtál, ugye a Ferrari közösségi média felelőse is, és úgy döntött, hogy elpattintja. Kíváncsi vagyok, hogy Fred Vasseur maga
hozzakozott elő vele.
Ja, de hogy úgy tűnt, hogy Fred Vasseur egyelőre jókedélyű, és nem nyomta agyon az a teher, ami egy Ferrari csapat főnökre nehezedik.
Így van. Ugye volt neki ez a januári sajtóértekezlete, ami az első hivatalos performansza volt Ferrari csapatfőnökként, és azután megállapítottuk, hogy nagyon jó hangulatban van, komoly ambíciók vezérlik, és meglehetősen magabiztos is. Na most a mai eseményen én ismét azt láttam, hogy ez továbbra is megvan, sőt, még amúgy, ahogy a falu helyen szoktuk mondani, hogy továbbra is csattan ki az önbizalomtól és a tenni akarástól, és most már azért néhány dolgot elárult azzal kapcsolatban is, hogy mi várható a Ferrari-nél 2023-ban. Ugye a bemutatónak, ami egyébként szerintem fantasztikusan sikerült, egy nagyon különleges, meg egyedi hangvételű esemény volt. Nem volt túlságosan hosszú, nem voltak benne totálisan felesleges elemek.
Ezt akartam kérdezni, bocs, hogy nem hiányoltad az extrém sportolók jelenlétét?
egyáltalán nem hiányoltam.
Valahogy én sem.
Egyáltalán nem hiányoltam az extrém sportolók jelenlétét, viszont az kifejezetten jót tett ennek az eseménynek, hogy voltak ott szurkolók. Ezért ilyet még szerintem soha senki nem csinált, hogy szurkolók bevonásával rögtön ott a helyszínen ilyen sok minden történik, tehát megszólaltatták a versenyzőket, megszólaltatták a csapatvezetőt, megszólaltatták még a juniorok is megszólalási lehetőséghez jutottak, meg hát ugye az attrakció az volt, hogy kivitték a pályára a 2023-as autót. Tehát itt már nem lehetett, így van. És ez a 2023-as autó volt a jelenlegi formájában. Amit akartak mutatni belőle, azt szerintem az eddigi legtöbbet ők mutatták a 2023-as koncepcióban, vagy a 2023-as...
Valószínűleg így van, de ugye ahogy közeleg a tesztidőszak, hát ne feledjük, hogy jövő héten már, jövő csütörtökön már tesztelnek a csapatok Bahrainben, valószínűleg egyre inkább meg is tehetik a csapatok azt, hogy a valósághoz közelítő autókat mutatnak.
Így van. Na de visszatérve, tehát ami a legérdekesebb volt számomra az, hogy most már azért elhangzottak dolgok azon a kapcsolatban, hogy mi várható Fred Wasserről. Az teljesen nyilvánvaló, hogy nagy lefejezések nem lesznek, nem kell ilyenekre számítani, hogy most itt azonnal előkapja a macsétert, és lecsap egy pár fejet, és új embereket ültet. De sokkal inkább arról van szó, hogy nekem legalábbis úgy tűnik, hogy azt a filozófiát próbálják alkalmazni, ami Wassernek az egyik nagy erőssége. Azt, hogy amikor átvesz egy organizációt, egy szervezetet, akkor azt abból megpróbálja a létező legtöbb, tehát először is megpróbálja átvilágítani, majd a rendelkezésre álló elemekből megpróbálja kipréselni a legtöbbet, és csak utána próbál meg hozzányúlni magához a szervezethez. Azt nyomatékosította, hogy az a terület, ahol szerintem a Ferrarinak tüneményes gyorsasággal kell hatalmasat fejlődnie, az a megbízhatóság. Mert azt mondta, hogy egész egyszerűen annyira intenzív a szezon, meg annyira kiélezett küzdelemre vannak berendezkedve, hogy olyan nem fér bele, mint amit tavaly láttunk, hogy motorhiba, meg egyéb meghibásodások miatt kiesés, és azt mondta, hogy ez egész egyszerűen ki van zárva. Tehát ez az a terület, ahol mindenképpen javítani szeretne. A sajtótájékoztatón kitért természetesen a stratégiai részlegre is. Ugye a legtöbben a szurkolói társadalom azt követelte, hogy ezt gyakorlatilag égessék fel, és hintsék be sóval, és építsék teljesen újra. Most úgy tűnik, hogy erre nem fog sor kerülni, sokkal inkább arra fog sor kerülni, hogy ezt az egészet átvilágították az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban, és azon mesterkedtek, hogy lehet ennek a csapat szerkezetnek a működését hatékonyabbá tenni azokkal az eszközökkel, amik rendelkezésre állnak, és azt a nagyon komoly állásfoglalást tette Wasser, hogy erre bizony van lehetőség. Tehát lehet számítani arra, hogy ezen a területen javulni fognak.
Az általad említett januári sajtóértekezleten, ugye ott azért elég érdekes volt az összkép, talán ott nem tervezte meg egészen jól, hogy hogyan akar kommunikálni, mert ugye ott elhangzott az, hogy ő semmiképp sem akarja a korábban történteket minősíteni, ahogy ugye azt most is elmondta, csak ugye januárban ennek ellenére minősítette a korábban történteket, és elmondta, hogy nem kritizálok semmit, de ez nem volt jó. Persze nyilván csak a nyilvánvalót mondta ki, és azt gondolom, hogy a Ferrari szurkolók számára az mindenképpen, ha nem is megnyugtató, de legalábbis biztató lehet, hogy látják a problémát, hogy a stratégiai részlegnél valami nem oké, és nyilván nem nincs itt szükség arra, hogy most egy ecetes ollóval itt ketté vágjuk az egész részleget, de arra, hogy legalábbis átnézzék a folyamatokat kellő alapossággal, hogy miért mentek félre ennyire a dolgok, mert tényleg, tehát olyan brutális melléfogásaik voltak, amit bajnoki címre törő csapat nem engedhet meg magának ilyen mennyiségben, mert egyes stratégiai hibát el szokás követni, persze. Megcsinálta Mercedes is Lewis Hamiltonnal, stb., de ilyen mennyiségben ez nem fér bele.
Szakember a lokációról beszélt Vasseur, illetőleg tett arra is utalást, hogy például érdemes, tehát hogy komoly konzekvenciákra származtak abból is, hogy megvizsgálták például a stratégiai részlegnek a szoftverezettségét. Tehát, hogy lehet, hogy érdemesebb más szoftvereket használni, más metódusokat használni, mint amiket eddig használtak. Tehát összességében véve nyilvánvalóan az évnek abban a szakaszában vagyunk, amikor a hurrá optimizmus a jellemző, tehát mindenki a világ legoptimistább, egy-két kivételtől eltekintve, mint például az Albon, aki bemondta, hogy nem vár csodát, vagy például a McLarennél is Andrea Stella tette erre utalást, hogy nem kell csodát várni az évad első néhány versenyétől, mert csak az első fejlesztési hullámok után tudnak majd valamit mutatni, de alapvetően minden csapatnál a hurrá optimizmus a jellemző, ami ugye mindig így van, minden szezon elején, és általában az első versenyig tart, amikor megérkeznek az első gyomrosok azoknak, akik nem tudtak olyan szintű munkát végezni, mint amiben reménykedtek. Ez mindig
igen,
így van.
Igen, bár ezt a fajta hurrá optimizmust azért Leclerc részéről nem feltétlenül éreztem, tehát az első megszólalása inkább talán a visszafogott és óvatos optimizmus kifejezéssel jellemezhetőek. De nyilván a realitás ez.
A sajtótájékoztatón az esemény után, ami ugye már zárt körben zajlott, ott azért jóval oldottabb hangulatban volt. Nyilvánvalóan ott se ígérte le a csillagot az égről. Azt kihangsúlyozta, hogy mennyire, de ezt mindenki kihangsúlyozza egyébként az összes csapat, hogy mennyire hihetetlenül fontos az, hogy ezt a 3 napot, ami rendelkezésre áll a szezon rajtja előtt, hogy ezt totálisan kimaxolják, amennyire csak lehet. Erre rámutatott Leclerc is. Azt mondta, hogy még az sem jelent semmit, hogyha esetleg kiemelkedően jó formában kezdik a szezont, mert ugye tavaly is úgy kezdték, aztán láttuk, hogy mi lett a vége. Tehát alapvetően az, hogy ő óvatosan optimista, ebben semmiféle meglepő nincs annak fényében, ami 2022-ben történt vele. Tehát én ezt a magam részéről én ezt teljesen el tudok fogadni, hogy óvatos optimizmus jellemző Charles Leclerc.
Persze egy ilyen év után az óvatosság nagyon, hát legalábbis indokolt. Az viszont nagyon tetszett, amit Sainz mondott azzal kapcsolatban, hogy ez egy tökös lépés volt a Ferrari részéről, hogy a nagy közönség előtt próbálják ki az autót először, mert ez nagyon-nagyon csúnyán elsülhetett volna. Azért teszteken bőven láttunk ilyet, hogy az első körök után már is megpusztul egy autó. Na hát ezt sikerrel vette.
Azt hozzá kell tenni, hogy
az akadályt.
Ez... Most ez lehet, hogy így furcsán hangzik, hogy ezt mondjuk, de ez a majdani pszichológiai hadviselésnek ez adott esetben meg is tud ágyazni. Tehát nekem ez ebből az jött le, hogy ők ezt a forgatókönyvet választották, és ezt az eseményt így bonyolították le, ahogy hogy ők megpróbáltak ezzel önbizalmat sugározni a külvilág felé. Hogy igen, magabiztosak vagyunk, képesek vagyunk rá, meg tudjuk csinálni, és meg tudták csinálni. Ami jó, hát semmit nem jelent, mert ezért nyilvánvalóan pontokat nem adnak, de hogy a csapatnak a hangulatát, meg úgy általánosságban véve az ilyenkor szokásos Ferrari hangulat felturbózását jól szolgálta, az egyszer biztos. Milyen érdekes volt egyébként, ugye nagyon sokat hallottuk Vasseur érkezésével kapcsolatban arról, hogy azért érkezik Fred Vasseur, mert ő lesz az, aki elvállalja azt, hogy első számú pilótát csinál a Principe Rossóból, Leclercből. Hogy ez az egész eseménynek azért volt egy olyan íze ezzel a pénzfeldobással, meg mindennel együtt, hogy próbálták cáfolni azt, ami a világ sajtó dominálja immáron hetek, hónapok óta, hogy itt arról lenne szó, hogy első és második számú pilóta felállással kezdi a 2023-as szezont a Ferrari. Tehát, hogy Leclerc a kiemelt versenyző, Carlos Sainznak pedig alapvetően a vízhordó szerepet szánja. Ezzel a performanszal, amit itt nyomtak, ezzel nyilvánvalóan ezt próbálták cáfolni. Ennek ellenére Leclercnek kedvezett a pénzfeldobás, és ami az érdekes, hogy csak az ő köreit mutatták meg a közvetítésben, a Sainzét nem, de most ez nyilvánvalóan ebből azért levonni olyan nagyon sok minden nem érdemes. A két versenyző is, és Vasseur is azt mondta egyébként, hogy a felállás az ez, hogy egyenrangú felekként kezdenek a versenyzők, aztán, hogy a szezon során esetleg úgy alakul, hogy valamelyiküknek nagyobb és szignifikáns, meg komolyabb esélye van a bajnoki harc megnyerésére, akkor adott esetben előfordulhat olyan, hogy ezt a metódust választják.
De nézd, akkor ezt is kell tenniük nyilván. Az meg, hogy csak Leclerc köreit mutatták, hát figyelj, a Sainz már pontosan megszokhatta, hogy ő nem látszik a televízióban.
Igen, igen, igen. Ennek ellenére érdemes volt az ő, vagy nagyon érdekes volt meghallgatni őt azután, hogy ő maga teljesítette azt a bizonyos háromkört Fioránóban. Ugye Leclerc gondolatait hallhattuk a közvetítésben, hogy mit mondott, viszont Sainz utána azért nagyon érdekes dolgot mondott, hogy normál esetben egy ilyen shakedown teszt, tehát az első menetpróba, ez általában arról szól, hogy azonnal kalibrálod azt, hogy hol vannak olyan rendszerelemek, amik nem jól működnek, melyek azok a komponensei az autónak, amik nem úgy vannak beállítva, hogy azoknak be kell állítva lenni. Tehát tényleg egy ilyen járáspróba, hogy egyáltalán működik-e. És ő arról beszélt, hogy az utolsó körében, tehát egyrészt nagyon elégedett volt azzal, hogy minden simán ment, azt mondta, hogy tényleg semmilyen problémát nem tapasztaltak az új autóval, sőt, rámutatott arra, ezt állította, hogy az utolsó körében már arra is lehetősége kínálkozott, hogy itt-ott a pálya egyes részein, hogy azért oda lépjen egy kicsit keményebben az autónak. Azt mondta, hogy ilyet az eddigi pályafutása során még soha nem tapasztalt egyetlen ilyen bejáratása alkalmával sem.
No, azt javaslom, lépjünk tovább egyel. És
ők odalépnek, mi meg lépünk tovább, oké. Okay.
Mi meg tovább, így van. Ha szabad ilyet mondani, akkor szerintem az előző négy, az elmúlt négy bemutató közül a második legérdekesebb mindenképpen az Aston Martiné volt, és nem csak maga az esemény miatt, ami szerintem szintén egy ilyen tök jól összerakott esemény volt. Ugye itt is például, hogy az a kisrác kérdezhetett Alonsótól, az egy egészen aranyos jelenet volt, meg Alonso és Stroll is jól eltréfálkoztak egymással. De ugye ennek volt egy fölvezetése, ami jaj, nem is tudom. Szóval amit nehéz értékelni. Alonsoval egy interjút közölt ugye maga a csapata, maga az Aston Martin, amiben Alonso, hát hogy mondjam, egyrészt belerugott ugye az előző csapatába, ugye gyakorlatilag elmondta, hogy azért hagyta ott az Alpint, mert hogy az Aston Martin az a csapat, amelyben megvan az ambíció, és a szükséges lépéseket megteszik a VB cím felé, de még érdekesebb volt számomra az, amit Lance Strollról mondott. Ugye Alonso azt mondta, hogy ő hisz abban, hogy az Aston Martin eljuthat a világbajnoki címig, majd kiderül, hogy ez ő vele vagy nem, de szerinte Lance Stroll is képes arra, mert Stroll világbajnok alapanyag, és így tovább. És így nyilván megszokhattuk azt, hogy tehát van ez a tipikus Alonsói minta, hogy úgy mondjam, hogy megérkezik egy csapathoz, mindent imád, mindenkit imád, ugye ebben az esetben a nagyfőnök kisfiát is, és nagyon imádja, és hát utána jön az, amit ugye többször lehet, hogy itt az adásban is, de a csoportban már biztos többször tréfálkoztunk ezzel, az, amit a Jurassic Park második részében úgy fogalmaz meg Jeff Goldblum, hogy hát mindig így kezdődik, aztán majd jön a futás, meg a sikítozás. És tehát, hogy nem tudom, ennyire, nem tudom mi a jó szó, nevezzük behízelgő, talán még ez egy viszonylag visszafogott kifejezés, szerintem még sose volt Fernando Alonso, hogy a csapattársát így fölmagasztalja, és nem tudom, szóval nagyon-nagyon furcsa nekem egyelőre ez az egész, és nagyon kíváncsian várom, hogy az első meghibásodás után, meg az első stratégiai hiba és az első Q1-es kiesés után majd hogy fognak ugyanezek a vélemények hangozni?
Alkalmam nyílt is részt venni egy sajtóértekezeten, és elképesztő érdekes dolgokat mondott Alonso. Tehát jó volt végighallgatni az ő mondandóját. Tehát a Strollhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban ott belement egy kis litániába azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos az, hogy együtt dolgozzanak, meg hogy nagyon sok csapattársa volt, és ők mindig értek különböző vádak, hogy a csapattársaival nincs jóba meg. De hogy itt most tényleg mindenkit az vezérel, hogy az Aston Martint, mint szervezetet, mint csapatot sikeressé tegyék. Tehát ezt ezzel elkenőcsölte, ezzel a gondolatmenettel ezt a felvetést, hogy akkor milyen lesz úgy versenyezni, hogy most olyan csapattársa van, akinek az apja a tulajdonos. Erre a kérdésre adta ezt a választ. Aztán mondott nagyon például arról, hogy mi győzte meg őt arról, hogy az Astonhoz szerződjön, hát ugye nyilvánvalóan tudjuk saját útfőből, hogy az, hogy az Alpinnál nem úgy alakultak az ő dolgai, ahogy azt ő kalkulálta, hogy ott hogy és mint fognak menni a dolgok. Azt a választ adta erre a kérdésre, hogy roppant meggyőzőnek tartja azt, hogy milyen nagyszabású tervei vannak az Aston Martinnak, külön kihangsúlyozta azt, hogy a szája tátva maradt attól, amikor először megmutatták neki az új gyárkomplexumnak a terveit, ami ugye ez az Aston Martin kampusz, amin dolgozik már évek óta Lawrence Stroll, ez néhány hónap múlva átköltözik oda a csapat. Tehát a szezon közben valamikor már az új létesítményből fogják a versenytevékenységet, a Form 1-es versenytevékenységet bonyolítani. Azt mondta, hogy ebben olyan határtalan lehetőségek vannak, amire egész egyszerűen nem lehetett nemet mondani. Arra is rámutatott, hogy ugye ez a bizonyos 3 tesztnap, amiről az imént beszéltem, hogy ez elképesztően kevés. Másfél nap jut egy emberre. Azt mondta, hogy ez rettenetesen megnehezíti a csapatváltást. Hogy csupán másfél napod van arra, hogy összeszok azzal az adottak. Mert nyilván a csapattal tudsz dolgozni, a mérnökeiddel részt tudsz venni különböző briefingeken, meg megbeszéléseken, meg a csapat szerkezet többi tagjával is tudsz ismerkedni, meg mindent tudsz csinálni, de végső soron mégiscsak az számít, amikor az aktuális autóval mész a pályán. Arra pedig csupán másfél napod lesz. És azt mondta, hogy igazán ebből kifolyólag ő arra számít, hogy az első 3-4 versenyen nagy valószínűség szerint még nem tud önmaga lenni. Tehát nem tud majd olyan teljesítmény nyújtani, mint amekkora potenciál az általa és az Aston Martin által alkotott csomagban rejlik. Azt mondta, hogy ennek az első néhány versenyen nagy valószínűség szerint nem fog tudni megfelelni. Tehát akkor beszélt még egy érdekességről, ami ugye azért megmosolyogtatta az embert. Azt, hogy például az egyik szerelője 19 éves. Most gondolj bele abba, hogy 19 éves az ember, tehát akkor ő már azért kövéren itt csapatta a Formula 1-ben, amikor...
Túl volt az első futamgyőzelmén, amikor a srác megszületett.
Bizony, így van.
Ez nagyon durva.
Mondod még egy érdekességet, azt, hogy például nem nevezte meg, hogy ki és hogy melyik részlegen dolgozik, de hogy talált egy olyan kollégát az Aston Martinnál, akivel a legutóbbi 4 csapatánál mindig dolgozott együtt valamilyen minőségben. Tehát egyszer a kollega igazolt át hamarabb oda, ahová utána ő követte, majd ő váltott csapatot, aztán az élet úgy hozta, hogy az ember is felbukkantott, úgyhogy most mind a ketten az Aston Martinnál dolgoznak, de azt mondja, hogy egész egyszerűen nem tud olyan helyre menni a Formula 1-ben, ahol ne találná szembe magát mindig valakivel, akivel már dolgozott együtt valahol és valamikor. Úgyhogy alapvetően nekem az volt a benyomásom, hogy önbizalomtól duzzad Fernando Alonso. Nagyon érdekes tüzet látni rajta, tehát nagyon komoly akarás és bizonyítási vágy van benne, és az is engem arról is meggyőzött, hogy ez az Aston sztori, ez nem feltétlenül csak annak a szüleménye, hogy nem tudott zöldágra vergődni az Alpinnal, hanem valamit tényleg lát ebben, és azt mondta, hogy ilyet is hallottunk már tőle, mondjuk, tehát hogy
igen.
Életét és vérét bele fogja adni, és azt sem zavarja, hogyha esetleg csak a későbbiekben nyer majd világbajnoki címet az Aston Martin, amikor már ő nem lesz ott, mert hogy annak az udatában, tehát hogy tudni fogja azt, hogy ehhez ő maga is hozzátette a magáét. Ezt nyilvánvalóan ezt tudjuk, hogy ez Alonso nem mit jelent, de alapvetően engem arról meggyőzött, hogy tényleg nagyon komoly ambíciók fűtik, meg mozgatják őt 2023-ban.
Igen, és ugye ezen a bizonyos bemutatón is sikerült azért beszólni a korábbi csapatainak, méghozzá elégészen keményen. Én valószínűleg tartom, hogy ugye itt a McLaren, az utóbbi, a második McLaren-es időszakra, meg az Alpine-ra gondolhat. Idézem a formula.hu-ról, azt mondja, ebben különbözik az Aston Martin azoktól a csapatoktól, amelyeknél mostanában megfordultam, mert ők kényelmesen érezték magukat attól, hogy korábban már sikeresek voltak, most pedig egy negyedik vagy egy hetedik helyet is képesek megünnepelni. Na, itt ilyesmiről szó sem lesz. Szóval, ja, ez is olyan Alonzós volt. Az meg, hogy mondtad ugye, hogy hogy volt ez a kollega, akivel minden csapatnál együtt működött. Ugye Alonso most ott tart, hogy immáron a mezőny felénél megfordult. Ugye van olyan csapat, az Alfa Tauri, aminek egy korábbi inkarnációjánál, a Minardinál, de hát mégiscsak. És hát összességében pedig ugye Alonso a hatodik különböző konstruktőrrel fog szerepelni az F1-ben. Jelenlegi mezőnyből ennél többet csak Nico Hülkenberg mondhat el magáról, akinek a háza hetedik lesz, de ugye, tehát, hogy valóban azért Alonso igazi nagy vándormadár, és hát ugye voltak különböző csapatok, ahova vissza-vissza tért. Itt ugye nagyon ment a poénkodás, mert szányra kelt a híresztelés, hogy a McLaren újra összebútorozhat a Hondával, hogy akkor már tudjuk 2026-tól Fernando Alonso hol fogja folytatni karrierjét.
Ez az, amire a korunkat picit talán megelőzve utalást tettem a legutóbbi adásunkban, hogy a McLaren és a Honda, akkor még ezt így nem neveztük meg, ezt úgy bátorkodtam megfogalmazni, hogy talán sokaknak a száját hátva fog maradni attól, hogy kivel készül újra összebútorozni a Honda. Ugye ott azért nagyon paprikás volt, meg puskaporos volt az elválás annak idején. Az alapján azért az nem feltétlenül borítékolható, még akkor sem, hogyha a Forma 1-ben mindig minden megtörténhet, és ezt egymilliószor ismételgettük már, de még ennek fényében sem lógott a levegőben az, hogy ez a konstelláció ez újra összeállhat. Ugye az egyik brit portál írta meg azt, vagy nevezte meg a McLarent. Itt a műsorban ezt én így akkor nem mondhattam ki, hogy a McLarenről van szó. Ők megtették helyettem, igen, a McLarenről van szó, viszont az ő információikkal ellentétben ugye ők arról cikkeztek, hogy történt kapcsolatfelvétel, a felek részéről megtörtént az előzetes puhatolózás. Én már akkor, amikor az eredeti információt megfogalmaztam itt a műsorban burkoltan, én már akkor is úgy lettem tájékoztatva, hogy az előzetes puhatolózó kapcsolatfelvétel az már réges-régen megtörtént, és gyakorlatilag a célegyenesben vagyunk, és konkrétan amit én tudok erről a sztoriról, az, hogy akár már a szezonnyitó előtt megtörténhet annak a bejelentés, hogy összeáll a McLaren és a Honda konstellációja újra. Úgyhogy izgatottan várjuk, hogy ez bekövetkezik-e. Amit az én forrásaim mondanak erről, az, hogy gyakorlatilag nagyon nagy csodának kellene történnie ahhoz, hogy ez ne következzen be, és most már egy picit lamentáljak ezen is, hogy is, mint is, azért, hogy logikusan végig gondoljuk, ugye volt egy egyeztetés a McLaren és az Audi között nagyságrendileg egy évvel ezelőtt, lehet, hogy egy kicsivel korábban, nem emlékszem pontosan a dátumra, hogy mikor zajlott ez a történet, amikor a McLaren zárta rövidre a történetet, és nem adták be a derekukat az Audinak, még úgy sem, hogy az Audinak volt ott egy kvázi beépített embere Andreas Seidl személyében, aki nyilvánvalóan azon mesterkedett, hogy ez az üzlet valahogy létrejöjjön. Erős a, élünk a gyanúperre, hogy ő megtett mindent azért, hogy ez az üzlet létrejöjjön, de a McLaren tulajdonosi köre ebben nem ment bele, viszont így, hogy a Honda felszabadul, és partnert keres magának, a Honda az nem arról híres, hogy nem szoktak egy kis fagyira valót csepegtetni a partnercsapatoknak, ugye nekik az annak ellenére, hogy nagyon gyalázatosan szerepeltek, amikor legutóbb együttműködtek, azért az egy jó jövedelmező együttműködés volt a McLaren számára, és nekik gyakorlatilag most ebből a helyzetből, amiben most vannak, hogyha egy jó Honda partner kapcsolatot össze tudnak rakni, és jól tudnak együttműködni, és a Honda tudja hozni azt a színvonalat, amit az elmúlt időszakban hoztak a Red Bull partnereként, akkor nekik az egy tökéletes felállás, hogy félgyári csapattá válnak újra, mert jelen pillanatban ügyfélcsapat, és azért itt azért, ahogy arról beszélgettünk már itt a műsorban, és abból a státuszból azért nagyon nehéz fölfelé emelkedni. Ez pedig egyértelműen ezzel egyértelműen szintet lépnének, úgyhogy izgatottan várjuk, hogy mi fog kisülni belőle.
És ugye, ha már itt a McLarenről beszélünk egy ideje, akkor beszéljünk a McLarenről kicsit. Ugye ők szintén leleplezték az MCL 60-as autót, ugye a McLaren fennállásának 60. évfordulója előtt tisztelegnek ezzel a kódnévvel, és hát ugye itt is szólhatunk a festésről, amely szintén megfeketedett, megtartva a papaja szint, talán kicsit még prominensebb lett a Google jelenléte, mint korábban. Elképesztően, nem muszáj elmondom, teljesen röhelyes dolgot olvastam, és szeretnék mindenkiben eloszlatni a kételyeket azzal kapcsolatban, hogy az abroncsokon ez a fedőelem az nem azért ilyen színes, mert hogy bizonyos lobbik betették a lábukat a McLarenhez, hanem azért, mert hogy az egyik kiemelkedő szponzornak a böngészője, ugye az, amit valószínűleg most ti is használtok, az ezeket a színeket használja, mert ez tényleg változatos helyeken merült föl ez a gondolat, és döbbenten álltam előtte. Na de, itt is voltak érdekes megszólalások a bemutató kapcsán. Ugye egyrészt amire talán már utaltál is itt a műsorban, hogy Andrea Stella hangsúlyozta azt, hogy ők nem feltétlenül elégedettek ezzel az autóval, tehát hogy akárcsak mondjuk Alex Albon itt is ez a nagyon-nagyon visszafogott mondjuk így fogadkozás zajlott, tehát nem mondták azt, hogy le fogják rángatni a csillagokat az égről, legalábbis semmiképp sem azonnal, de számomra még érdekesebb volt az, amit Lando Norris mondott a tavalyi autóról, amelyről ugye azt mondta, hogy eleinte, a szezon elején Ricciardónak feküdt jobban ez az autó. És én ugye ezt nem nagyon tudom máshogy értelmezni, mint egy orbitális beszólása volt csapattárs felé, hiszen emlékszünk, mi történt, hogy a szezon elejétől kezdve Norris bucira verte Ricciardót, ugye még tavasszal Norris dobogót is szerzett azzal az autóval, amivel Ricciardó a pontszerzésért is vért izzadt. Úgyhogy ennek fényében azért egy több mint érdekes megjegyzés volt ez Norris részéről, aki ugye egyúttal azt is hangsúlyozta itt a McLarennel kapcsolatban, hogy ő ráér, ő hajlandó megvárni azt, amíg újra a győzelem útjára lépnek.
Norris van már azért annyira dörzsölt, hogy tudja azt, hogy a saját ázsióját hogyan srófolja fölfelé. Tehát azzal, hogy azt mondod, hogy az előző autó, amivel bucira verted a csapattársadat, az előző év elején az valójában a csapattársadat kedvezett jobban, azzal a saját teljesítményét értékeli föl.
Hát hogy nem?
Na, és jelen pillanatban nincs, aki ide jön, és ezt megcáfolja, hogy ja, egyébként miért mondasz ilyet? Tehát ez egy nagyon ügyes, meg rafinált, meg körbőfont húzás is lehet Norristól, akiből egyébként potenciálisan kinézhetjük, mert azért rafinériában tehát azt tudjuk réges-rég, hogy nem szenvedett hiányt. Amellett, hogy borzalmasan ügyes a pályán, azért úgy tűnik, hogy ezen a fronton is, tehát a politizálási fronton is azért szintet lépett, és ez már a saját respektjének, vagy a saját ázsiójának a fölfelé srófolása. Na de mit mondott a Piastri?
Ez a brit generáció, ez ilyen. De igen, azt akartam mondani, hogy Piastri azért abszolút, talán ebben a pillanatban, ezekben a hetekben érdekesebb, mint Lando Norris, hiszen egy olyan újoncról beszélünk, akiről már évek óta beszélünk, ugye 2021-ben, meg 22 elején az volt a téma vele kapcsolatban, hogy van aki tényleg szó szerint hülyére nyeri magát a nevelőszériákban, az hogy nem kap F1-es ülést, aztán meg ugye hirtelen több különböző csapatnál is kapott volna F1-es ülést, és ugye hát mind emlékszünk az Alonso Piastri Gate nevű augusztusi történetre. Szóval ugye Piastri elmondta azt, hogy ő nem tart attól, hogy Ricciardónak a sorsára jut, ugye honfitársát váltotta a McLarennél, és ugye azt mondta, hogy valamennyit már tesztelgetett is, 2021-es autóval, meg kicsit a tavalyival is, viszont ettől függetlenül nyilván marha nehéz dolga lesz neki, másfél nap alatt kell belerázódnia majd a tesztek során a McLarenbe, és nyilván ez ugyanúgy igaz Logan Sargeantra és Nick de Vriesre is, de hát ugye hármójuk közül Oscar Piastri az, aki egy, ha nem is élcsapat, de egy felső-közép csapat autóját vezeti, tehát ugye de Vries és Sargeant a tavalyi konstruktőri 9-10. Helyezetnél talán inkább megengedheti magának, hogy kicsit lassabban szokjon bele az F1-be, neki viszont hát gyakorlatilag azonnal teljesítenie kell. És ehhez kapcsolódik az is, hogy itt fölmerült az, hogy hát, hogy a Mick Schumacher, ugye a Mercedes meg a McLaren tesztpilótája, és akkor a teszteken mégsem fog vezetni. Persze, hát 3 napot lehet összesen tesztelni, ahogy mondtad, ez fejenként másfél napot jelent egy versenyzőnek, hogy fölkészüljön a szezonra. Nyilvánvaló, hogy ezt az állandó versenypilótáknak kell adni. Én nem hiszem, hogy bármelyik csapat odaadná másnak, kivéve, hogyha valaki nem fizet ezért nagyon-nagyon sok pénzt, mert ilyenre azért, mert azt hiszem, hogy láttunk példát. No,
de amiatt, igen. Hogy egy picit egy érdekesség, amit a sajtótájékoztatón mondott a Piastri arra a kérdésre, hogy honnan ez a fajta magabiztosság. Mert ugye egyértelműen azt mondta, hogy nem tartható, hogy a Ricciardo féle nehéz kegyeret kell rágdia neki is a McLarennél, és nagyon érdekes dologra mutatott rá. Azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy neki az alkalmazkodó képessége, vagy az alkalmazkodási készsége az azért átlagon felülinek titulálható, és ez rámutatott arra, hogy tulajdonképpen a pályafutása során gyakorlatilag soha nem volt olyan, hogy 2 egymás követő évben ugyanolyan autóval kellett volna versenyezni. Most itt megnyitottam magam előtt a pályafutását, ami az autós részét illeti. Azt mondja, hogy 2016-ban az Emirátusok beli Formula 4-es bajnokságban ment. 17-ben versenyzett a brit F4-ben, és az a párhuzamosan a Formula Renault NEC bajnokságban. A következő évben Formula Renault Eurocup. Utána ment megint Formula Renault Eurocupban, utána pedig F3, F2, és most itt áll az F1 kapujában. Tehát tényleg ugyanolyan specifikáció jó autóval, tehát ami csavarra ugyanolyan lett volna, vagy nagyon hasonló lett volna, azzal tényleg csak egészen ritkán fordult elő vele, hogy sok ideje volt, hogy ugyanazzal az autóval versenyezzen.
Gyakorlatilag a Formula Renault volt az egyetlen, így van. 2 szezon, és semmi más.
Így van, így semmi van. Más. És azt mondta, hogy ennek köszönhetően az alkalmazkodó képessége olyan szintűre nőtt, hogy nem érzi azt, hogy neki emiatt stresszelnie kellene, tehát készen áll arra, hogy bepattanjon a McLarenben, és hozza vele az eredményeket.
Azért Piastri olyan szempontból is ez a, hogy mondjam, tehát az új generációs versenyzőknek a mintapéldánya, hogy itt ez a gyerek nincs 22 éves, 21 éves. A tavalyi szezonban nem versenyzett sehol, mert ugye csak tesztpilóta volt, és ennek ellenére 131 együléses futam rutinja van a háta mögött. Döbbenetesen nagy szám, ahhoz képest, hogy mennyire fiatalon, hogy ahhoz képest, hogy 20 esztendős volt, amikor véget ért a junior széri első karrierje neki. Tehát nyilván a felkészültsége az megvan.
Megkérdezték Andrea Stella csapatfőnöket egyébként, hogy ő hogyan látja az új jövevényt, milyen együtt dolgozni vele. Azt mondta, hogy egy nagyon érdekes egyéniség, Piastri, ritkán szól, meg keveset beszél, de akkor olyan dolgokat mond, amire tényleg nagyon érdemes odafigyelni. És Piastri még méltatta egyébként, természetesen mi más tehetett volna, védő szentjét, Mark Webbert is, aki azt mondta, hogy nagyon komoly iránymutatásokat kapott tőle az első Forma 1-es szezonjára, azt mondta, hogy ott van vele minden lépésben, és gyakorlatilag minden egyes pillanatban számíthat a támogatására.
Nézzünk egy másik újoncot, Nyck de Vriest, hiszen ugye az Alfa Tauri is megejtette bemutatóját egy magyar idő szerint rendkívül kellemetlen éjszakai időpontban. A testvércsapathoz, a nővércsapathoz hasonlóan ők is New Yorkban tették meg mindezt, és ugye Yuki Tsunoda mellett, aki már a harmadik szezonját kezdi az F1-ben, Nyck de Vriest fog itt vezetni, aki ugye nagyon őszintén megmondta, hogy ő nem igazán ismeri a csapatot, mert ő ugye úgy csöppent ide. Nyck de Vriest nagyjából az összes F1-es csapatnál vezetett már különböző teszteken és szabad edzéseken, az Alfa Taurit leszámítva, tavaly ugye, ha jól emlékszem, akkor 4 csapatnál ült különböző minőségekben.
De hát ez utána, egy amikor egy hétvégén is több, például az az ominózus monzai hétvégén.
Igen, akkor kapta meg tőled a nagy átöltöző különbséget.
Igen.
Igen, igen, igen. Tehát nyilván egyfajta ilyen hozzászokási fázisban lesz ő itt a szezon elején de Vriest, és a csapat tőle is sokat vár, mindenképpen, ugye ezt is hangsúlyozták, de ugye ezzel együtt azt is elmondták, hogy Yuki Tsunodától pedig határozottan többet várnak. Tsunoda ugye az első két szezonjában egyaránt kikapott Pierre Gaslytól. A tavalyi produkció szerintem már viszonylag rendben volt, de ugye az első szezonjában Gasly brutálisan megverte őt, és az Alfa Tauri egy jó autó volt. A tavalyi Alfa Tauri kevésbé volt jó. Minden esetre ugye Tsunoda ahhoz a kritikus harmadik évhez érkezett, amikor már villantani kell. Ugye ezt nagyon sok versenyzőnél láthattuk, hogyha a harmadik szezonban sem jönnek össze a dolgok, akkor távozni kell. Végtelenség sorolhatnánk, Sebastian Buemi, Jaime Alguersuari így járt Nicolas Latifi is most legutóbb, tehát hogy három szezon után már valamit villantani kell, és Tsunodának nem lesz egyszerű dolga Nyck de Vriest-tel szemben, tehát Gasly után egy újabb marha erős csapattársat kap, egyetlen szempontból lehet talán könnyebb a dolga, mint Gaslyval szemben, az, hogy itt kettejük közül ő a rutinosabb F1-es pilóta. Igen, ám, de rutinosabb autóversenyző, meg hát nem, hiszen Nyck de Vriest ugye, hát kimondottan öreg, ugye újoncnak a mai viszonyok közepette, ahol itt 20-22 éves gyerekek debütálnak az F1-ben. Tehát de Vriest hiába van egyetlen F1-es nagy díja, de más szempontból meg a legrutinosabb újonc, aki az elmúlt években, talán évtizedekben fölbukkant az F1-ben.
Hogyha azt próbáljuk meg hátrányként figyelembe venni, de Vriest esetében, hogy nem mozog annyira otthonosan még az Alfa Tauri berkein belül, akkor én erre azt mondom, hogy ismerve Nyck de Vriest, ő olyan habitusú ember, aki azért nagyon hamar megtalálja a közös hullámhoz azokkal, akikkel neki együtt kell dolgoznia. És azok alapján, a képek alapján, meg azok alapján, az információ morzsák alapján, ami az ő holdudvarából eljut hozzám, ami az Alfa Tauri holdudvarából eljut hozzám, abból én egyértelműen azt olvasom ki, hogy ő azért nagyon komoly energiákat mozgósít annak érdekében, hogy ő minél mélyebb gyökereket ereszem már a szezon kezdetre is. Dicsérték is az Alfa Tauri vezetői őt ennek kapcsán, hogy azért mindent megtesz annak érdekében, hogy beilleszkedjen, meg beágyazódjon a csapatba. Egyébként egy nagyon érdekes dolgot is hallottam vele kapcsolatban, egy nagyon komoly holland armada utazott New Yorkban, nagyon komoly narancsos sajtóhadsereg kis követte őt a nagy vizentúra, a bemutatóra, és onnan ezek a fiúk azzal a reménnyel tértek vissza. Többükkel beszéltem, olvastam a cikkeiket, blablabla, bla, bla. És az rajzolódott ki nekem, hogy egyértelműen megfogalmazódik az, hogy potenciálisan Checo Perez utódát látják Nyck de Vriesben. És ezt egyelőre senki nem cáfolta, sőt. Tehát folyamatosan hangsúlyozzák, hogy nagyon nagy feladat hárul rá, mert bizonyítania kell, de ugyanakkor a vezetőség egyértelműen, a Red Bull vezető is egyértelműen az a várakozásuk, hogy jól fog teljesíteni de Vries. Én magam is erre számítok, Cunodának szerintem egy pokol lesz az élete 2023-ban mellette.
Is. 2023-ban is. Igen, ugye Checo Perez a Red Bull bemutatón, ami egy héttel megelőzte, vagy bő héttel megelőzte az Alfa Tauriait, azt mondta, hogy ő nem tart Daniel Ricciardótól, aki ugye harmadik számú pilótaként ott van mögötte, nem tart attól, hogy őt majd lecserélik Ricciardóra, és a helyében én sem Daniel Ricciardótól tartanék jobban, hanem Nyck de Vriestől. Nyilván nem láttuk Nyck de Vriest az F1-ben. Volt már olyan.
Láttuk, bocsánat.
Beült
egy Williamsbe, amit teljes versenyhétvégén még soha nem vezetett, és olyan teljesítményt rakott ki az asztalra, ami én azt gondolom, hogy több volt, mint megsüvegelendő. Én nem azt mondom, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Emlékezzünk Vandorra annak idején.
Ezt akartam Sofess mondani, Vandorra. Az ő beugrása is marha jó volt.
Marha jó sikerült, utána pedig minden, amit csinált, az az abszolút feledhető kategória. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen lesz a karakterisztikája ennek az Alfa Taurinak, hogy mennyire tud feküdni de Vriesnek ez az autó, mennyire tudja ő saját magát hozzáigazítani, a saját vezetési stílusát ehhez az autóhoz. Ugye láthattuk például, most itt a Ferrari bemutatóról is szót ejtettünk, Carlos Sainz, hogy tavaly gyakorlatilag vért izzadt, mire megtalálta az összhangot az autójával. És még akkor sem lehetett maradéktalanul elégedett. Láthatjuk épp Ricciardót, aki most majdnem nagyon csúnyát mondtam, inkább nem mondom ki, de neki abszolút nem sikerült ez, és szó szerint meg sem is ült. Tehát hihetetlenül sok múlik azon, hogy mennyire tud összhangba kerülni de Vries a saját autójával, az alapján, hogy milyen széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik, tehát hogy különböző kategóriákban, akármibe ültették, gyakorlatilag mindig ott tudott lenni a topon. Én azt gondolom, hogy joggal lehetünk bizakodóak azzal kapcsolatban, hogy ennek a holland srácnak sikerül majd megzabolázni ezt a faenzai versenyautót, és képes lesz vele olyan teljesítmény nyújtani, amit a hírneve alapján elvárhatunk tőle. Ha pedig ennek meg tud felelni, én nem azt mondom, hogy ő lesz az, aki fel fogja váltani Checo Perezt a Red Bullnál, azt sem mondom, hogy ez 2024-ben be fog következni, de hogy neki nagyobb esélye van arra, hogy Max Verstappen csapattársa legyen valamikor a közeljövőben, mint Daniel Ricciardónak, ebben viszont hiszek, hogy így van, annak ellenére is, hogy ez valljuk be, szintén meglehetősen furcsa lenne, hogy a top csapatnak két holland versenyzője lenne. Gondolj bele, hogy mekkora nagy sztori lenne az, hogy a Mercedesnél a két brit, Hamilton és Russell, szemben a Red Bull két hollandjával, Verstappennel és de Vriessel.
A Ferrarinál azért... meg két karcsi.
Igen. Tehát ez jó, ennyire nem menjünk előre, 2023-ot látok még a naptáron, úgyhogy erről még most nem kell beszélgessünk, de hogy azért ezt, hogyha ezt mérlegeljük, ez azért brutális motivációt jelent egy olyan ember számára, aki még egy évvel ezelőtt is, amikor a 2022-es szezonnak a bemutató időszakában voltunk, még csak érdemben sem merülhetett fel az, hogy de Vries valahol esetleg lehetőséget kap. Most pedig már erről beszélgetünk.
Nézd, szerintem, ha ebben a mezőnyben két olyan versenyző van, aki... Nem, három. Igazából három olyan versenyző van, aki nem is álmodhatott volna arról, hogy ott lesz most a 2023-as rajtrácson egy évvel ezelőtt. Kevin Magnussen, aki ugye egy évvel ezelőtt napra pontosan még, ugye megvolt Nikita Mazepin szerződése a Haasnál, Nico Hülkenberg, az örök beugró, és Nyck de Vries, ahogy mondod. Már csak azért sem, mert ugye úgy folyamatosan jönnek a tehetséges fiatalok, minden évben 3-4 potenciális F1-es pilóta, és hogyha tényleg, ahogy mondtam, a magát agyonra nyerő Oscar Piastri nem tudott bekerülni, akkor hogy is gondolhatta volna egy éven Nick de Vries, hogy 27 évesen majd lesz neki helye, de hát lehet, és én ennek nagyon örülök, mert azt akartam mondani egyébként, hogy igen, láttuk őt az F1-ben egy hétvégén, ami tök jó volt, teljes szezonban nem láthattuk, és láttunk már besülni nagyon tehetségesnek tűnő újoncokat, például az általad említett Stoffel Vandoorne egy kiváló példa erre, de én azt gondolom, hogy Nick de Vries a sokoldalúságát is megmutatta már a nyilvánvaló tehetsége mellett azzal, hogy a junior szériákban, Formula E-ben és az Endurance-ban is kiválóan tudott szerepelni. Tehát, hogyha valaki kellően felkészült arra, és a kellő alapokkal rendelkezik ahhoz, hogy egy sikeres debütáló szezont fusson, akkor Nick de Vries mindenképpen egy ilyen versenyző, csak annak az Alfa Taurinak jobbnak kell lennie, mint a tavainak, mert láthattuk Pierre Gaslyt, azt a Pierre Gaslyt, aki az előző két szezonban, a megelőző két szezonban a mezőny egyik legkiemelkedőbb teljesítményét nyújtotta, és mondjuk a mezőny felső egynegyedéhez tartozott, kínlódott ezzel az autóval, nem is feküdt a vezetési stílusának, de nem is volt jó ez a versenyautó.
És ez teljesen egyértelmű. Egyébként ez ilyen tekintetben kulcsfontosságú, és fogalmazzuk úgy, hogy akár sorsfordító szezon is lehet az Alfa Tauri számára. Tehát ha akár honnan nézed, akár milyen szempontból mérlegeled ezt a történetet, ugye ez az új Red Bull vezetőség Dietrich Mateschitz halála után, ez valljuk be őszintén, hogy talán joggal számítunk arra, hogy kevésbé lesz elnéző. És ez, hogy ilyen csapnivaló szezonok legyenek, mint amilyen a tavalyi, én úgy gondolom, hogy ez ebbe a sztoriba nem fér bele. Tehát ha meg akarják tartani tartósan ezt a csapatot, mert valami miatt csak nem adták még el, még annak ellenére sem, hogy volt rá jelentkező, tehát ha meg akarják tartani, akkor sem fér bele, tehát ennek következményei kell, hogy legyenek emlékezőszere, hogy milyen hevesen kritizálták Franz Tostot meg a csapat előjáróit a nagy csapat részéről. Például most konkrétan Helmut Márkóra gondolok, aki kerekperec kimondta azt, hogy többet ilyen még egyszer nem fordulhat elő, mert annak beláthatatlan következményei lesznek. Tehát ha el akarják adni, akkor is kell az eredmény, ha meg akarják tartani, akkor is kell az eredmény. Ez azért valamilyen szinten, ha De Vries szempontjából nézzük, ez azért kedvező hír, mert Fanzában biztosan azon mesterkedtek ezek a jó emberek, hogy jó autó készüljön, vagy legalábbis jobb, mint a tavalyi.
Ugye mióta keresztelték ezt a csapatot, és valamelyest megváltoztatták az identitását neki, mióta Alfa Tauri ez az istálló. Az első két szezonban úgy tűnt, hogy a Toro Rosso-s időkhöz képest sikerül szintet lépni. Ugye 2020-ban futamgyőzelmet szereztek, de ezen kívül is ugye Kwiatnak volt negyedik helye, Gaslynak volt ötödik, hatodik helye, és az, hogy Gasly a harmadik rajtsorba kvalifikál, az a végén már a szemöldökünket se húztunk föl rá, mert teljesen természetes volt. 21-ben a szezon egy jó részében, a futamok egy jelentős részében negyedik erőnek tűnt az Alfa Tauri, végül csak hatodikak lettek a konstruktőri bajnokságban, és azzal a teljesítménnyel bizony a csak szó használata indokolt, és hát voltak olyan versenyek, mondjuk a szezonzáró, nyilván a kutya nem emlékszik rá, az utolsó körben történt Verstappen, Hamilton, Michael Masi eset miatt, de hát mondjuk a szezonzáró negyedik, ötödikként jött be a két Alfa Tauri. A szenzációs eredmény. Gasly Zandvoortban erőből szerzett negyedik helyet. Tehát tényleg elképesztő produkciók voltak, és ahhoz képest a tavalyi év az meg tényleg inkább a Toro Rosso-s időszakot, annak sem a legszebb éveit idézte. És összességében az a bajnok, a 9. hely, azt kell mondjuk, hogy hát teljesen megérdemelt volt a számukra. Mindegy, én szurkolok nekik, tehát a csapatok közül azért az Alfa Tauri az egyik ilyen titkos favoritom, azt hiszem ez az elmúlt években már kiderülhetett, és Márkóhoz hasonlóan én sem szeretnék még egy ilyet látni, ahogy mondjam, a szigorú szimpátiát elővéve én sem szeretnék még egy ilyet látni, mint ami tavaly volt. Igen, no, azt hiszem, hogy kellőképpen körbejártuk itt a bemutatókat. várjuk nagyon, hogy ezeket az autókat jövő csütörtöktől a pályán lássuk. Hátra van még kettő bemutató, legalábbis most adásunk felvételekor, amely kedd este zajlik. Ugye hátra van még egy Mercedes, valamint egy Alpine. Bár az Alpint ugye már láthattuk, hiszen ők a bemutató előtt kivitték már a pályára az autót. Ugye ez egy újabb forgatókönyv, mert ugye például a Haas úgy mutatta be az autóját, hogy még kész se volt, de legalább azt is mondták, hogy ez nem autó, csak festésbemutató. Itt volt a Ferrari, akik a bemutatóról azonnal a pályára vitték, hát az Alpin meg a pályáról hozza a bemutatóra a versenygépet. Minden esetre én azt is nagy érdeklődéssel várom, hiszen a nagyon jó pofa, mi cimbik vagyunk, felkiáltással elkészült selfik után most megláthatjuk a Pierre Gasly Esteban Ocon párost, hogy milyen a dinamika köztük. Hát ezt is érdeklődve várom. Apropó, ha már azonos nemzetiségek, akkor ugye az Alpinnál meg a két francia van ott, ahogy a Red Bullnál a hollandok, és így tovább. No, barátom, azt hiszem, hogy ezt a beszélgetést itt ideje berekesztenünk. Rövidesen ismét jelentkezünk, hiszen nem csak a két bemutató van hátra, hanem van még egy-két adósságunk nektek a szezont megelőzően, a szezonnyitót megelőzően. Mindenek előtt idén is lesz Formula Podcast Totó, amely az elmúlt években nagy népszerűségnek örvendett, amelynek során nem csak mi fogunk tippelni a szezonnal kapcsolatos különböző kérdésekre, hanem nektek is ez lesz a feladatotok.
Reméljük, hogy ti is tippeltek és csatlakoztok hozzánk.
Hát nézd, tavaly több mint 500 tipp érkezett, úgyhogy én szerintem az ezres határt nyugodtan megcélozhatjuk.
Ezt idén meg kell, hogy ugorjuk ezt az 500-ast, ez biztosan. Többszöröse kell, abszolút, hogy legyen ennek az 500-nak.
Számítunk a Best Followers-re ezen a téren, meg persze azon a téren is, hogy viszitek a jó hírünket, ha megosztjátok az adásainkat, azt nagyon-nagyon megköszönjük, mert nagyon sokat segítetek nekünk ezzel, és a legközelebbi adásig pedig a Formula Podcast Facebook csoportot és a formula.hu nevű weboldalt ajánljuk figyelmetekbe.
Plusz ajánljuk még a figyelmetekbe Gellérfi Gergő sportújságíró Facebook oldalát, amit megtaláltok a Gellérfi Gergő F1 account alatt, és még egy picit ajánlom magamat is, engem Mesandor név alatt találtok meg Twitteren, Facebookon és Instagramon.
Kövessétek Sanyit mindenképpen, ahogy mondani szoktam, akár a nyílt utcán is, csak ne túl közelről. Nagyon köszönjük a figyelmet, Sanyi megfullad a röhögéstől, mi pedig elbúcsúzunk, találkozzunk legközelebb, minden jót, sziasztok!
Sziasztok!
A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében. Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.